bárhol és bármikor. Ez a Kontemplatívok második évadának 6. epizódja. Tisztogatjuk tovább az első isteni személy bennünk élő képét. Tisztogatjuk tovább az Isten képünket, amiről elmondtuk, hogy ez leginkább az Atya képünkhöz kötődik. Isten kép szinte egyenlő azzal, hogy Atya kép. Mit gondolok arról a titokzatos valakiről, akit első isteni személynek, vagy hagyományosabban Atyának hívunk, de aki kapcsán megtanultuk, hogy a legbensőségesebb megszólításokat is megengedhetjük magunknak, pontosan úgy, ahogy azt az ő fia Jézus tette, aki őt úgy szólította, hogy Abba, Papa, vagy bármilyen más kifejezést alkalmazhatunk, ami számunkra meghittséget fejez ki. És hogy tovább mélyítsük magunkban ezt a tisztulási folyamatot, az első isteni személy képe és arca kapcsán. Fontos megemlítenünk azt, hogy milyen képek élnek bennünk, az agyunkban, az emlékezetünkben, annak kapcsán, hogy ő milyen lehet, és itt most arra akarok kiukadni, hogy őt például hogyan ábrázolja a képzőművészet. És ha egy kicsit belegondolunk, hogy így a nyugati világunkban, nyugati ikonográfiánkban, így a templomi egyház és a többi képzőművészetben, általában, amikor az Atya Istent valaki lefesti, akkor általában milyennek festi le? És tudjuk, hogy itt is szimbólumokról van szó, mivel az Atya, az első isteni személy igazából lefesthetetlen, ő nem testesült meg, mint a fiú, és éppen ezért minden, amit vele kapcsolatban megfogalmazunk, minden, amit vele kapcsolatban rajzban, képben, formában megfogalmazunk, az metafora, a szimbólum, az megpróbálja megközelíteni az ő valóságát, az ő szimbolikus értelemben vett arcát, de az ő személyiségét, mert ő mégiscsak egy valaki, ő mégiscsak egy személy, akinek van egy identitása, van egy egyénisége. Így próbáljuk megközelíteni őt, hogy ki is lehet ő. És a képzőművészet itt a minket körbevevő templomi egyházi világban, ugye általában ővele kapcsolatban milyen, és azt hiszem nem kell sokat gondolkodnunk, hogy visszaemlékezzünk arra, hogy amikor az Atya Isten ábrázolva van, akkor ő, engedjétek meg nekem a számot, mondjuk úgy, hogy az esetek 98%-ában egy idős férfi emberként van ábrázolva, egy szakállas öreg úrként, aki ül egy trónban, és akinek a kezében olykor ott vannak a királyi jelvények, és azon a trónon ő ül, és él, és uralkodik. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy ez a kép önmagában elvetendő, és önmagában hibás. Jaj, dehogy! Miért ne lehetne az Atyát egy idős királyként ábrázolni? Egyébként a Bibliában, Dániel próféta könyvében jelenik meg Isten, mint az ős öreg. Nagyszerű szimbólum, amely azt akarja kifejezni, hogy Isten minden időn túl van, ő átöleli az egész örökké valóságot, az ő idős kora, az ő szimbolikusan értett idős kora, az ő időtlenségére utalna igazából. Tehát nem egy hibás kép ez önmagában, hogy egy idős, szakállas, öreg úrként, uralkodóként, királyként ábrázoljuk őt. A probléma az, hogy ez vált az egyeduralkodó képpé. Szinte csak és kizárólag ilyen képek léteznek a mi nyugati kultúránkban az Atyáról. Biztos van más is, de ezeket nagyon-nagyon kell keresni. Ugyanis általában, hogyha megnézzünk egy ilyen templomi egyházi művészetet, akkor legtöbbször ezzel a képpel találkozunk. ami önmagában nem hibás, de a probléma ezzel az, hogy egyeduralkodó kép. És a másik probléma ezzel a képpel az lehet, hogy nem biztos, hogy igazából meghittséget sugároz. Nem biztos, hogy az atyáról ez a fajta kép meghív engem a vele való intim, meghitt, bensőséges, gyermeki kapcsolatra. Mert azt mondjuk, vagy úgy ábrázoljuk őt, hogy ő egy idős bácsi, és nem csak, hogy idős bácsi, hanem ráadásul még ilyen igazságosztó uralkodónak is tűnik, akinek a kezében ott vannak a királyi jelvények, mindezek nem biztos, hogy a meghittségre invitálnak engem. Sokkal inkább arra, hogy maradjak tőle távol. Sokkal inkább arra, hogy őt tiszteljem a távolból, mint ahogy az ember a királyokat tiszteli, a vezetőket, az uralkodókat úgy általában a távolból, de nem vagyunk meghívva arra, hogy vele meghitt kapcsolatba lépjünk. Tehát arról emlékedtünk egész idáig, hogy úgy tűnik, hogy Isten a fiún keresztül úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az a valaki, aki vágyódik a teremtményeivel való meghitt kapcsolatra. Úgy tűnik Jézus kinyilatkoztatásából, hogy minden a meghittségről szól. Nem a távolságtartó kapcsolatról. Nem arról, hogy legyezgetnünk kell a távolból a nagy királyt. Hanem úgy tűnik a meghittségről szól minden. Mikor Jézus azt mondja, hogy én bennetek vagyok, és ti én bennem. Micsoda kifejezése ez az intimitásra való meghívásnak, hogy Isten egy ilyen típusú kapcsolatról álmodik velünk, és ilyenre vágyik velünk. Nyilván azért, mert Istenen belül már ez az intimitás megvan, amennyiben az Atya a Fiúban és a Szentlélekben él, és oda-vissza mindegyik a másikban. A Szent Háromság az ős képe a meghittségnek. És úgy tűnik, hogy Isten nem adja ennél alább. Ő a teremtményeivel, a gyermekeivel, úgy tűnik Jézus kinyilatkoztatása alapján, hogy ilyen típusú kapcsolatra vágyódik. És ezt akarja velünk építeni. És ez a kép, ez az igazságosztó uralkodói kép az Atya Istenről. Ismétlem, nem biztos, hogy alapvetőleg a meghittségre való meghívást közvetítené és üzenné nekünk. Hát kinek lenne bizalma? Kinek lenne, kiben lenne meghitt érzelem ahhoz, hogy beleüljön egy ilyen igazságosztó, idősödő uralkodónak az ölébe? Lehet, hogy sokkal inkább a félelem érzése, az ilyen távolról megadandó tisztelet érzése jelenik meg bennünk, amikor erre a képre nézünk. És ezért mondom, hogy bár ez önmagában nem hibás kép, de egy megtisztítandó kép, mert hogyha ez a kép az atyáról, mint egy idős uralkodóról bennünk távolságot, félelmet, és csak ilyen távolról érkező tiszteletet kelt, akkor pontosan megfosztjuk magunkat, és pontosan elesünk az Istennel való meghitt kapcsolatnak a békéjétől és a boldogságától. Zárójelben megjegyzem, azért mégis érdekes, hogy az atyáról kialakított ez a fajta kép mennyire népszerű. Hogy mégis úgy tűnik, hogy így ábrázoljuk őt a legtöbbször, és ez valamiért népszerű, és nekem valamiért, engedjétek meg, hogy így mondjam, nem is tűnik úgy, hogy sokan protestálnának ellene, sokan tüntetnének ellene az egyházban, vagy sokan mondanák, hogy nem jó ez a kép az Atya Istenről, ez olyan távoli. Úgy tűnik, hogy ez a kép valahogy mégiscsak népszerű. És tudjátok miért? Itt is visszatérünk az egyik alapvetésünkhöz. Az Atya Istennel megélt távolságtartó kép azért lehet biztonságos és népszerű, mert nem kell hozzá intimitás, pontosan ez az. Bemagyarázhatom magamnak, és elhitethetem magammal, meg ideologizálhatom magamnak, hogy Isten tényleg távol van tőlem, és ez valamilyen szinten nekem jó. Nagyon sokan vágyódnak arra, hogy ne kelljen intimitást megélni, sem Istennel, sem a másik emberrel. Döbbenetes, hogy ez az egész intimitás dolog az emberi személyben, hogy milyen módon jelenik meg. Talán így fogalmazhatnánk meg, hogy az intimitás egyben a legmélyebb és legfőbb vágyunk, és egyben olykor a legnagyobb félelmünk is. Paradoxonnak tűnik, de úgy tűnik, hogy ez a kettőség nagyon sokszor bennünk van. Mindennél jobban vágyódunk a meghittségre, és közben olykor ettől menekülünk is a legjobban. Közben vetett zárójelbe megjegyzem, hogy miért, mert az intimitás, a másikkal megélt intimitás alapvetően kinyilatkoztatja azt, hogy mi van az én belső világomban. Az intimitás a legtisztább tükör az önismeretem kapcsán, amibe csak belenézhetek. Amikor föladom, mert az intimitásba föl kell adnom a védekezési stratégiáimat, a játszmázásaimat, mert különben nem beszélünk intimitásról. Ha meghittségről van szó, ott föl kell adnom mindazokat az ideológiákat, stratégiákat, pajzsokat, bástyákat, amivel a lelkemben, pszichémben, érzelmeimben védem magam azon belső találkozások elől, amelyek az életemnek a sötét pontjaira vonatkoznak. Hogy amikor nem akarok találkozni életemnek azon területeivel, sötétségeivel, félelmeivel, emlékeivel, bennem mélyen ülő sötétségekkel, akkor mit csinálok? Alkalmazom a különböző kompenzációs stratégiáimat, a különböző menekülési stratégiáimat, a falakat, a bástyákat, amiket szépen fölépítek, akár ezt elspiritualizálva, akár vallás mögé bújtatva, akár ezerféle más módon építhetem magam köré a falakat. De hogyha egyszer megnyílok az intim kapcsolatra, mind Istennel, mind a másikkal, akkor ez alapvetőleg magával hozza a védekezési stratégiáimnak a leomlását, és alapvetőleg szembesít azon sötét pontjaimmal és a sötét oldalammal, amely kapcsán eddig oly annyira védtem magam, amivel nem akartam találkozni, aminek a létezését le akartam tagadni, stb. Stb. Az intimitás szembesít bennünket önmagunkkal. És aki erre nincs felkészülve, akinek nincs olyan meggyökerezett belső identitása és stabilitása, hogy bár fájdalmasan, de mégis kockázatmentesen szembenézzen az ő saját sötét oldalával, hogy szembenézzen a sérüléseivel, akiben ez nincs meg, az védekezni fog, az menekülni fog. És mivel menekül, ezért nem fog senkivel valóban intim kapcsolatba lépni, és Istennel sem. Mert a meghittség, az intimitás, mondom, kinyilatkoztatná mindazt, ami ő benne sötét, és kénytelen lenne találkozni mindazzal saját magában, ami elől menekül. És talán itt lehet valahogy megérteni azt, hogy az Istennel való távolságtartó kapcsolat egyeseknek miért jó. Hogy miért működhet ez egyeseknek, hogy jó, van az Isten valahol a távolban, és nem probléma nekem őt úgy elképzelni, mint egy idős uralkodót, aki a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, mint igazságosztó Zeus, nem olyan probléma ez, bár egy kicsit azért keserítgeti az életemet, de hát megmenekültem a vele való intimitástól. Nem kell vele belépnem a meghitt kapcsolatba, ergo magammal sem kell találkoznom. A sötét oldalammal nem kell találkoznom, nem kell megváltoznom, nem kell megtérnem, mondjuk idézőjelben, amennyiben a megtérés nem a vallásosság fölvételét jelenti mindenek előtt, hanem a gondolkodásmódomnak a megváltozását. Úgy érzem, mintha az atyaképünknek ez a távolságtartó dimenziója ezért lenne sokak számára biztonságos. És ezért lehet ez talán ennyire népszerű, és talán ezért nem akad ki kollektíve a kereszténység, pedig ki kellene akadnunk kollektíve sokszor, amikor az atyáról ezeket a elnagyolt, és mondom, kizárólagos típusú képeket látjuk úton, útfélen, amikor csak ezt az egyetlen ábrázolást látjuk róla, amely, mondom, nem biztos, hogy bennünket alapvetőleg a vele való meghitt kapcsolatra hív. És hát föltételezem én nyilván, hogy ti, akik ezt a sorozatot hallgatjátok, az egyik legbensőbb vágyatok nektek is az, hogy megtanuljatok az Istennel meghitt kapcsolatban élni. Ugye itt a meghittség ővele, ez a kulcs, az egésznek a kulcsszava. Így hát, hogyan tudunk a vele való meghitt kapcsolat irányába elmozdulni? Annak fényében, hogy tisztul és alakul a róla bennünk élő kép, és ugye ha tisztul az atyával kapcsolatos képünk, akkor nagyobb esélyt adunk annak, hogy az ő vele való intimitás is megszületik, ugyanis, megint csak zárójelben megjegyzem, az sem működik, vagy az is egy nagyon komoly ellentmondás, amikor valaki Jézussal megél egy meghittséget, de az atyát közbe távol tartja magától. Akkor ott még nem nagyon van szent háromságos jellegű Isten kapcsolatunk. És Jézus nem azért jött el, úgy tűnik, és nem azt nyilatkoztatja ki nekünk, hogy maradjunk távol az atyától. Nem azért jött el, hogy megvédjen bennünket az atyától. Tehát az nem működik, hogy Jézussal el vagyok, de az atya közben távoli és félelmetes számomra. Akkor még nem jutott el hozzám maga az evangélium, az örömhír, hogy milyen az az Isten, akit Jézus kinyilatkoztat. És látjátok, ezért szükséges az, hogy Jézus emberségén, mint az úton keresztül fölfedezzük azt a valakit, akit ő kinyilatkoztat, az első isteni szemét, az atyát, a papát, abbát. És ez az istenképi tisztulás az első isteni személy arca kapcsán bennünk, a belső világunkban, hiszem, hogy a vele való mélyebb kapcsolatra, a meghittségre tud bennünket megtanítani és ide elvinni. Így hát ott kell talán ezt akkor kezdenünk, hogy ezt a belénk égett, ezt a képzőművészet és az ilyen egyházi ábrázolások által belénk égetett atyaképet egy picit elkezdjük tisztogatni. És mondom, ez nem is arról szól, hogy felejtsük el ezt a hagyományos képet, hanem csak arról szól, hogy fedezzünk még fel sok-sok-sok-sok dimenziót, amely által az első isteni személy megközelíthető, ábrázolható, szimbólumba, metaforába önthető. Hogyan lehetne ezt megtenni? Hát, nagyon szerencsés korban élünk, ugyanis manapság azért egyre több olyan próbálkozás van, amely arról szól, hogy az atyával kapcsolatos képünket tisztogatni kell, és vannak, hál' Istennek, olyan alkotások, amelyek minket ebben konkrétan segítenek. Ugye az előző epizódban már emlegettem, hogy az első isteni személy nevét, az abbát nyugodtan fordíthatjuk papának, és hát vájtfülőek már biztosan meghallották, hogy amikor a papa szót emlegetem, akkor nyilván egészen közvetlenül egy regényre gondolok, és ebben a regényben szereplő Isten megszólításra. És ez pedig a Viskó című regény, amelyet tényleg teljes szívemből ajánlok mindenkinek, és ez hát nem a reklám helye, mert hát nem kapok 100%-ot a kiadótól, de teljes szívemből, őszintén és minden erőmmel azon vagyok, hogy ennek a nagyszerű regénynek az elolvasására biztassak mindenkit. William Paul Young Viskó című regénye, amely 2007-ben jelent meg, ha nem tévedek, és ugye magyarul is olvasható. Nem akarom itt ellőni az ezzel kapcsolatos poénokat, nem akarok spoilerkedni a regény kapcsán mindazok számára, akik még nem olvasták, de annyit előjáróban mindenképpen elmondhatok, és aki olvasta, az úgy is érteni fogja, hogy miről beszélek, hogy egy forradalmian új, mégis ősi, mégis biblikus alapokkal rendelkező, de egy forradalmian újnak tűnő Isten képet fedezünk fel ebben a regényben. Ugyanis, és ez talán a regénynek a még a spoilermentes bemutatásához tartozik, hogy főhősünk, egy átlag ember, egy átlag családapa, egy az életében történő nagyon-nagyon-nagyon nehéz esemény és tragédia hatására, és ennek következtében találkozik a Szent Háromság egy Istennel. De mondom, ne ijedjen meg az, aki még ezt nem olvasta, nem nem jámbor regénykéről van szó. Tehát ez nem akar téríteni, nem akarja a vallást népszerűsíteni. Ez sokkal, de sokkal több ennél. Tehát főhősünk találkozik három titokzatos személlyel, akiről mi tudjuk már kezdettől fogva, hogy ők a háromság. És ahogy ez a három személy megjelenik a főhősünk életében, és ahogy a szerző ezt ábrázolja, azt talán nem kell mondanom, akik olvastok ezt a regényt, tudjuk, hogy hát ezeknek a képeknek olyan erejük van, hogy tényleg gyökeresen át tudják alakítani az Isten képünket. És tényleg nem arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy ahogyan a három személy megjelenik a regényben, hogy ők pontosan és tökéletesen ilyenek. Jaj, de hogy ezek metaforák, szimbólumok. És itt már is megjegyzem, hogy a Viskó című regényt ne teológiai, ne dogmatikai szemmel olvassuk be, ez, hogyha így olvassuk, akkor megint elkezdődhetnek a végeláthatatlan veszekedések, szavakon és ábrázolásokon. Nézzük inkább úgy, mint egy ikont, mint egy festményt, mint egy fantáziadús elmélkedést. Hogyha ezt így olvassuk, és közelengedjük magunkhoz ezeknek a képeknek a tartalmát és erejét, akkor ezek a szimbólumok, ezek a metaforák, hiszem, hogy a mélyben, tehát az érzelmeink szintjén, és nem csak az agyunk szintjén, hanem mélységesen mélyen tudja átalakítani az Isten képünket. És úgy gondolom én, főleg azoknak mondom ezt, akik mondjuk kritikát fogalmaznak meg ezen regény kapcsán, és egyik regény sem tökéletes nyilván, ahogy ez sem, minden egyes emberi alkotásban lehet hibát találni, de én mindig azt mondom, hogy ha például egy Andrei Rubljovnak, a nagy ortodox ikonfestőnek volt joga lefesteni a Szent Háromságot három angyalként, ugye ez a híres Rubljovi Szent Háromság ikon, amiről majd még a maga idejében nagyon sokat fogunk beszélni, és közben mindjárt tudjuk, hogy Isten nem három angyal, a Szent Háromság nem három angyal, ez egy ábrázolás. Hogyha ennek a nagy festőnek is joga volt ehhez, akkor ennek a ma élő, kortárs szerzőnek is joga van a maga módján bemutatni a háromságot, modern, felkavaró és forradalmian új formába öntve, de közben a forradalmian új donsága ennek csak egy látszat, mert ha belegondolunk, na ez megy vissza nagyon is az ősi gyökerekhez. Ez megy vissza nagyon is a biblikus kinyilatkoztatáshoz, úgy gondolom én. Tehát, hogyha valakinek az a vágya, és most tényleg ezt így konkrétan megmerem fogalmazni, ha valakinek az a vágya, hogy tisztuljon az Isten képe, ha valaki megfogalmazza magának azt a vágyat, hogy szeretném, hogy az atya képem tisztuljon, és ennek nyomán az Isten képem, akkor már is tudunk egy konkrét, megfogható, fizikailag megérinthető és elolvasható eszközt adni az illető kezébe, ez pedig a Viskó című regény. Nem is mondanék róla többet. Ezt egyszerűen el kell olvasni, és hagyni kell, hogy ezek a képek átmossák a belső világomat. Bele kell állni ennek a regénynek a flójába, az áradásába, és hagyni, hogy ez egyszerűen átalakítsa az Istennel kapcsolatos bennünk élő képeket, és végső soron a vele, illetve velük való kapcsolatunkat. Zárójelben megjegyzem, nemrégiben a Viskó című regényből egy filmet is csináltak, és hát tudjátok, én a filmek kapcsán úgy vagyok, hogy nagyon-nagyon érzékeny vagyok arra, hogy milyen egy film, mondjuk ezt így plasztikusan, és hát tudjátok, ezt is úgy egymás közt megjegyezve, a kimondottan keresztény filmek, hát hogy úgy mondjam, csak így egymás között súgva, talán nem mindenben és nem mindig felelnek meg a magas művészi elvárások kritériumának, és ezt most olyan szépen mondtam, hogy Pulitzer díjat fogok érte kapni, de értitek, hogy mire gondolok. Tehát, hogy a keresztény filmekben van néha egy ilyen, hogy se a színészi játék, se a rendezés, se a forgatókönyv nem mindig a legmagasabb kategória, valljuk be őszintén, főleg amikor megjelenik ebben az ilyen konkrét térítési vágy, hogy egy film, egy keresztény film úgy nagyon meg akarja mondani, hogy mit kell csinálni, az én véleményem ennek kapcsán az, hogy én, vagyis hogy számomra ezek a filmek nem mindig szimpatikusak, mondjuk így, és lehet, hogy egy kicsit kontraproduktívak is, azaz pont az ellentétes hatást érik el sokaknak a lelkében, mint amiért ezek elkészültek, ez zárójelbe zárva. Féltem attól, hogy a Viskó megfilmesített változata is ilyen lesz. Volt bennem egy félelem, hogy jaj, ebből a nagyszerű regényből, ebből a gyönyörű elmélkedésből nehogy valami olyan filmet csináljanak, ami ennek az erejét, ennek a tartalmi erejét, a szimbólumok, a képek erejét elveszi, és lecsökkenti valami nagyon egyszerűcske, primitív szintre. Féltem éppen ezért, de miután megnéztem a filmet, és hát elmondhatom nektek, hogy nyilván nem egyszer néztem meg, elmondhatom, hogy én nagyon elégedett vagyok ezzel a filmmel. És a regény és a film nagyszerűen kiegészítik egymást. Még akkor is, hogyha nyilván a regény sokkal, de sokkal bővebb, egy x percig tartó filmben nyilván nem lehet minden részletet beletenni, mint amit egy regénybe bele lehet tenni, ez ugye általában mindig így van, de a filmnek a megjelenése, a nagyszerű színészválasztás, a díszlet, a látvány, a zene, gyönyörűen hozzák a Viskó regénynek a hangulatát, és azt hiszem, és itt van a dolognak a nagy ereje, hogy ugye még a Viskó regényt, a regény változatot olvasva magunknak kell elképzelni azt, hogy milyenek lehetnek ezek a karakterek, bár a szerző elég pontosan leírja, hogy ők milyenek, de azért mégiscsak nekünk egy mentális képet kell hozzájuk társítani. A filmben ugye ez adva van, ugye egyből látni őket, egyből láthatóvá válnak ezek a karakterek, és már nem kell sokat a fantáziánkra bízni, ennek lehet egy hátránya is, hogyha nem a legjobb karaktereket választották, a nem a legjobb színészeket ehhez, akkor ennek lehet egy hátránya, de mivel ebben a filmben úgy gondolom nagyon jó színészeket, nagyon jó arcokat, nagyon-nagyon jó kisugárzással rendelkező színészeket választottak, éppen ezért a képi megjelenítésnek óriási ereje van, mondom, az Isten képünk tisztulása kapcsán. És itt megint csak nem arról van szó, hogy nekem pontosan úgy kell elképzelni Istent, ahogy a filmben láttam, de az a kép egyrészt kiégetheti, kimozdíthat az eddig belém betonozódott Isten képből, másrészt pedig megnyithat arra, hogy ezeknek az újnak tűnő képeknek a mentén én magam sokkal szabadabban és sokkal nagyobb kreativitással képzelhetem el Istent, és önthetem az ő alakját egy olyan formába az én saját belső világomban, amely nem a távolságtartást segíti vele, és nem a félelmet gerjeszti, hanem pontosan az ellentétét, a szeretetet, az örömet, a békét és a meghittséget. Hát ennyit a Viskóról, ajánlom mindenkinek. Lesz még szó a podcast sorozatunkban erről a regényről és erről a filmről, főleg akkor, amikor a Szent Háromságról fogunk tárgyalni, de azt hiszem ennél a pontnál ezt mindenképpen be kellett hoznom, és főleg azért, mert ugye a Viskóban talán az egyik legmeglepőbb módon ugye az első isteni személy jelenik meg, akit Papa néven szólít a főszereplő. Egyébként az angol eredetibe is így van ez. Gyönyörű megszólítás, nem az egyetlen megszólítás, de gyönyörű megszólítás. Én is nagyon szeretem ezt alkalmazni. És ugye itt próbálom spoilermentesen, de talán nem kell annyira, a Viskóból kiindulva most átlépünk ahhoz a témához, hogy a papának, az első isteni személynek bizony, nem biztos, hogy kizárólag maszkulin, férfias, apai jellegű arcot és tulajdonságokat és attitűdöket kell tulajdonítanunk, ugyanis, és itt van azt hiszem a következő nagyon fontos eszköz a kezünkben, ami által elindulhatunk a papával való kapcsolatunknak a mélyítéséhez és az őróla bennünk élő képnek a tisztításához, ő neki van anyai arca is. Isten, mint anya. Azt hiszem ez a következő nagy témánk, ami hát nyilván a Viskó regényhez, aki tudja, miről beszélek, ugye nagyban kötődik, de egyébként is fontos téma ez. És itt van a kezünkben ez is, mint egy nagyon hatékony eszköz, egy nagyon újnak tűnő, de mégis ősi út, amelyet bejárhatunk, hogy felfedezzük Istennek, az atyának az anyaságát, Isten nőies, anyai dimenzióját. És amikor behozzuk ezt a dimenziót, amikor szemléljük az első isteni szemét anyaként, akkor hiszem, hogy megint csak tisztul az Isten képünk. Megint csak tisztul az atya képünk. Megint csak a meghittség felé megyünk, mert Isten anyai jelenléte és anyai önfeltárulkozása, azt hiszem már automatikusan az intimitást, a meghittséget, a bensőségességet indukálja bennünk. Furcsa lehet talán ezt mondani, nem vagyunk hozzászokva, hogy Istennek van egy anyai arca, van egy női és oldala. És azt hiszem, ez megint csak nem csupán egy ilyen szép vagy modernnek tűnő gondolat, hanem nagyon is visszamegy a biblikus kinyilatkoztatáshoz, vagy úgy általában ahhoz a legfőbb embertani mondatunkhoz és igazságunkhoz, hogy az ember az Isten képe és hasonlatossága. Férfi és nő, apa és anya az Isten képe és hasonlatossága, és hogyha mi emberek férfiként és nőként, apaként és anyaként létezünk, akkor nyilván a teremtőben ennek a két dimenziónak szintúgy meg kell lennie. Nem csak a férfiasságnak, nem csak az apaságnak, amely elsőre tűnne nekünk így, hanem ott van benne a másik dimenzió is. Ha az emberi személy az ő képe és hasonlatossága, akkor Istenben a teremtőben egyformán ott van a férfiasság és a nőiesség, az apaság és az anyaság. Ha ő mindkettőnek a teremtője, akkor nyilván mindkettő benne van. És az anyai oldal, Isten női és arca az, ami még egy kicsit fölfedezetlen terület, ami még egy kicsit járatlan út kereszténységünkben. Mert ugye évszázadok alatt nagyon-nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy Istenhez, mint maszkulin, mint férfias, mint apai típusú jelenléthez közelítünk. És talán ez a dolgoknak csupán az egyik fele és az egyik oldala. És talán pontosan azért van oly kevés kereszténynek meghitt kapcsolata Istennel, mert ez a másik dimenzió, ez a női és anyai dimenzió kimarad az Isten képükből. És hát nyilván erre jöhet mindjárt a legelső ilyen fölkiáltó jellegű kritika, hogy de hát Isten, mint hogyha így nyilatkoztatta ki volna magát, tehát férfias módon. Jézus az apáról, az abbáról beszél, férfias képeket használ, az atyát emlegeti, meg ő maga is férfiként testesült meg. Ez igaz, és ezt nem is vesszük ki az egyenletből, de azt hiszem, önmagában az, hogy Jézus férfiként testesült meg, és az atyáról férfias módon beszél, vagy apai módon beszél, az nem gondolom, hogy önmagában kizárná azt, hogy ott van Istennek az anyai oldala is, amelyet föl kell fedeznünk, amelyet ki kell domborítanunk, és hiszem azt egyébként, hogy kezdettől fogva Isten azon volt, hogy az ő apai és férfias dimenziója mellett észrevegyük az ő anyai dimenzióját is, de ezt majd mindjárt mondom. Kezdjük ott először, hogy magában a Szentírásban, ha ilyen szemmel nézzük, mennyi anyai kifejezés van, ami Isten ajkáról hangzik el. Isten milyen sokszor nyilatkozik meg úgy, mint anya, anyaként szerető. Ehhez csak két idézet, nagyon sokat lehetne találni még ehhez. De talán kettő, ami úgy nagyon erősen megmutatja Isten anyai arcát. Izajás 49.15. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről? Nem-e könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Ez az egyik megrendítően szép ige. A másik ugyanúgy Izajás próféta 66. Emlők táplálnak, ölben hordoznak, és térden ringatnak téged, mint akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én titeket. Egyszerűen tényleg döbbenetes, hogy ezek itt vannak előttünk a Bibliában, ezek a mondatok, és hogy valahogy mégis nehezen kezdünk valamit azzal, hogy Isten itt teljesen egyértelműen, titkolózás nélkül, anyai kifejezésekkel nyilatkoztatja ki magát, hogy ő ilyen, hogy az ő emlői táplálnak minket, hogy az ölében hordoz és a térdén ringat bennünket. Ezek gyönyörű, gyönyörű anyai megszólalások, kifejezések. És hogy miért mondtam azt, hogy Isten kezdettől fogva gondoskodott arról, szerintem, hogy az ő anyai arcát el ne felejtsük. Hogy a női faktor, az anyai faktor, hát most gondoljunk ebbe bele, a kereszténység kezdete óta, a kereszténység embrionális állapota óta megvan. És ez pedig nem más, mint Mária. És ide behozhatjuk nagyon könnyedén és nagyon gyümölcsözően Jézus anyjának az alakját. Hogy lehet az, hogy ez a Mária, ez kezdettől fogva, a kereszténység kezdete óta oly fontos szerepet töltött be a keresztények életében. És hogy természetesen a Máriával való kapcsolata a kereszténységnek aztán hogyan alakult, főleg később, hát az egy másik előadásnak lehetne a témája, hogy hogyan torzult el a Máriával való kapcsolat, hogyan lett Mária tényleg az a bástya sok keresztény számára, ahova menekülhetnek az Isten elől, hogy se az atyával, se Jézussal ne kelljen meghitt kapcsolatot élni, akkor marad Mária. És nyilván Mária pontosan az ellentétes feladattal rendelkezik, ő nem Jézustól és az atyától megvédeni akar bennünket, nyilvánvaló, hanem meghitt módon hozzájuk kapcsolni. Nem akarok most ebbe belemenni, hogy a kereszténység, ugye a katolikus szemlélet, Mária képe hogyan változott az évszázadok során. Most a témánk sokkal inkább fontos az, hogy kiemeljem, hogy kezdettől fogva ott van a kereszténységben az anyának, a nőnek az ikonja, Mária, kezdettől fogva. És hogy ő kezdettől fogva jelen van, én úgy gondolom, ez is lehetett Isten részéről egy olyan pedagógiai eszköz, amely által ő azt akarta nekünk tanítani, vagy abban akart bennünket segíteni, hogy ne felejtsük el az ő anyai és női és arcát. Mert Mária nyilván nem egy lényegű Istennel, Mária egy teremtmény, egy különleges, speciális módon kiválasztott teremtmény, de csak teremtmény, de mégis, mivel hitünk szerint ő oly közel van Istenhez, és oly népszerűen, olybá megfoghatóan jelenik meg a kereszténységben, oly sokrétű az ő jelenléte a keresztény ikonográfiában, liturgiában, tehát hogy annyira jelen van Mária arca, hogy ő ezen keresztül, mint hogyha Isten ezen keresztül sugározná nekünk az ő anyai és nőies dimenzióját. Úgy gondolom, hogy Mária a kereszténységben nem más, mint Isten anyai arcának a tükröződése. Isten nőies dimenziójának a tükröződése. Ahogy a hold visszatükrözi a napfényét egy sajátos szempontból, talán ilyen Mária is. Istennek egy kevésbé látható, vagy úgy a jelenlegi szemünkkel kevésbé észrevehető, de mégis épp úgy valóságos dimenzióját, az anyai dimenziót, a nőies dimenziót tárja föl, és mutatja meg nekünk Mária. És talán, hogyha ha Mária alakját, ha Mária ikonját így szemléljük a kereszténységben, és hogy nekünk nem egy ilyen védekezési stratégia lesz attól, hogy elkerüljük Isten szeretetét és a vele való meghittséget, hanem Mária így lesz számunkra az út Istenhez, akkor ezen keresztül nagyon hatékonyan megismerhetjük Istennek az anyai arcát, a nőies dimenzióját, és hogyha ezt megismerjük, hogyha ez megérinti az érzelmeinket is, akkor már is ott vagyunk a célunknál, hogy a bennünk lévő Istenkép tiszta, egyre tisztább, Az atyaképünk nem egy félelmetes uralkodóról szól, hanem olyan valakiről, aki egyben nagyszerűen és meghitt módon apai és férfias, és közben egy gyönyörűséges módon nőies és anyai egy személyben. És látjátok, hogy ez milyen gyönyörű istenképi tisztulást tud bennünk hozni. Tehát Máriát felfedezhetjük úgy, mint az Isten képünk tisztulásának egy nagyon-nagyon fontos segítőjét. Tehát látjátok már is, milyen eszközeink vannak ahhoz, hogy az első isteni személlyel való kapcsolatunk tisztuljon, és az ő képe bennünk tisztuljon. Mária megmutatja Isten anyai arcát, és hogyha Márián keresztül szemléljük azt, hogy ha Máriában ilyen egyértelmű ez a meghittség, ez az intimitás, ez a félelemmentesség, ez, hogy Mária föltételek nélkül átölel, akkor ebből ne azt szűrjük le, hogy akkor Isten ennek pont az ellentéte, hogy Mária ezt így csinálja, de Isten nem, hanem pontosan azt szűrjük le ebből, hogy ha Mária ezt így csinálja, ha Máriából számunkra természetesen fakad az intimitás, a meghittség, az ölelés, a bíztatás, hogy ő térdén hordozva becézget bennünket, ha mi ezt így érezzük vele kapcsolatban, akkor mennyivel inkább érezhetjük Isten kapcsán, hogy ő ilyen. És hiszem, hogy ezért kaptuk a kereszténység kezdetétől a Mária ikont, magát Máriát, Jézus anyját, akit nyilván nem szabadott volna az évszázadok alatt annyi teológiai háború tárgyává és alapjává tenni. De jó, ez egy másik kérdés. Most itt, ebben a korunkban talán Mária szerepe fölfedezhető lenne így, mint Isten anyai arcához bennünket elsegítő valaki. Az akivel való meghitt kapcsolat, hiszen nyilván Máriával is életünk meghitt kapcsolatban, elvisz Isten anyaságához és nőiességéhez, és ezáltal egy ilyen gyönyörű, komplett istenképünk lesz. Isten, a papa és az anya egyben, az ő férfias apai és az ő nőies anyai arcával. És ez már így egyben ezt a gyönyörű, tiszta, bensőséges jelenlétet és szeretetet közvetíti nekünk, hogy Istennek ilyen arca és ilyen teljes szeretete van. Tehát, hogy benne van az apa és az anyai szeretetnek a teljessége, mindaz a szeretet, amire vágyunk, amire egy emberi személy vágyhat, az ő belőle árad. És ezt csak akkor tudjuk észrevenni és megtapasztalni, ha elmerjük hinni, hogy Istennek van anyai és női dimenziója is. Tudjátok, sok szent és misztikus közül ki volt az, aki talán ezt nagyon-nagyon megértette. Általában a kultúra őt, akit említek, nem szokta sem szentnek, sem misztikusnak hívni. Én mégis azt mondom, hogy egy Istent nagyon-nagyon mélyen ismerő szeméről van szó, a nagy holland festőről, Rembrandtról, aki megfestette a Tékozló fiú hazatérése című nagyszerű festményt. Na, erről is lehetne sokat beszélni, szerintem fogom még emlegetni. De a Tékozló fiú hazatérése, mint ikon, mint kép, azt hiszem újra egy istenképtisztító eszköz a kezünkben. Tehát volt a Viskó, volt Mária, és van most a Tékozló fiú hazatérése, mint festmény. Googlizzátok be, nézzétek meg, ha valaki esetleg nem ismerné, és közelítsetek rá, zoomoljatok rá az apának a két kezére. Talán nagyon sokan ismeritek ezt a Rembrandti részletet ezen festmény kapcsán, de újra és újra lenyűgöző elmondani, hogy ez a nagy festő kétféleképpen festette meg az apának a kezét. Ahogy ő a fia két vállára teszi a két kezét, az a két kéz egészen más, hogyha közelről megnézzük. Az egyik egy erős, férfias, apai jellegű kéz, amely minthogyha megtartaná azt a fiút, bizalommal, biztatóan, szelíd határozottsággal tartja őt. A másik kéz pedig egy gyöngéd, finom, nőies, anyai kéz, amely minthogyha simogatná annak a hazatérő és lerongyolódott fiúnak a vállát, aki abban a pillanatban el se hiszi, hogy ez az ő apja, semmilyen bűnbánatot, engesztelést, ellenszolgáltatást, kifizetést, törlesztést nem kért tőle a bűneik kapcsán. Aki abban a pillanatban döbben rá arra, hogy ez az ő apja teljesen ingyenesen szereti őt a semmiért, hogy ünnepet rendez, és nincs számonkérés, nincs visszatérítésnek az igénye, semmi sincs. Ez az apa semmiért szereti a fiát, annak ellenére, amit ez a fiú cselekedett. És látjátok, ez a fiú ott térdel előtte, ebben az állapotban, ebben a szinte újjászülető állapotban egyébként fölhívják a figyelmet a egyes kutatók, hogyha a fiúnak a fejére ránézünk, akkor ott, mintha egy újszülött fejét látnánk a kis nedves kis hajával, mintha az a gyerek most született volna meg, így ábrázolja őt Rembrandt. Ez a mi újjászületésünk pillanata is, amikor megérezzük, hogy Isten a semmiért szeret bennünket, ellenszolgáltatás nélkül, és egyetlen vágya van, hogy ezt végre elfogadjuk, és ez a bennünket ingyenesen átölelő szeretet, ez apai és anyai egyben. Isten apaként megtart, bíztat, a fejlődésre határozottan ösztökél bennünket, és közben nem kell félnünk attól, hogy elveszítjük a szeretetét. Ez az ösztönző, határozott szeretet mégsem zsaroló, mégsem túlságosan elváró, hanem pontosan a szeretet ingyenessége miatt ösztökélő, és motiváló, és erőt adó. A másik, az anyai szeretet, pedig véghetetlenül intim, véghetetlenül finom, nincs benne semmilyen kérés, semmilyen elvárás, hanem arról szól ez az anyai érintés, hogy te jó, hogy vagy, jó, hogy ilyen vagy, jó, hogy létezel, szeretlek téged, akkor is, ha bármi történik, ha bármilyen leszel, vagy bármit tettél, akkor is tökéletesen szeretlek téged. És ez a két dimenziójú, gyönyörűséges szeretet, az apai és anyai szeretet, amely megjelenik ebben a két kéznek a szimbólumában, az apai és az anyai kéznek a szimbólumában, amelyet Rembrandt így megfest. Látjátok, hogy ez az ember milyen mélyen megértette Isten szeretetének a misztériumát, milyen mélyen megtapasztalta, pedig nem volt egy könnyű élete, és valószínű sosem lesz szenté avatva. És mégis úgy tűnik, hogy ilyen festményt egy olyan valaki tudott festeni, aki mélyen tapasztalja Isten ingyenes szeretetét, amely egyben apai és anyai jellegű is. Látjátok, így próbáljuk megközelíteni ilyen szimbólumok, ilyen képek segítségével a papát, az abbát, aki közben anyai jellegű is, aki férfias és nőies, aki a szeretet teljességével tud bennünket szeretni. Talán ezek a gondolatok újra csak rendelkeznek olyan fajta erővel, amelyek tisztítják a fejünkben, az elménkben az Isten képet, és amelyek kapcsán talán így lehetőségünk van arra, és lehetőségünk adatik, hogy ezek a képek, ezek az egyre tisztulóbb mentális képek leszálljanak végre a szívünkbe, és tapasztalattá váljanak, azaz benső, érzelmi jellegű istenképpé alakuljanak. Eme utóbbiról, az érzelmi jellegű istenképről fogunk beszélni a következő epizódban. Akkor is várlak benneteket szeretettel.